Kedves gyerekek, először a példabeszédek könyvéből szeretnék egy igét felolvasni, és szeretném, hogyha erről gondolkodnánk rövid néhány pár percig. Példabeszédek könyve 15. fejezetében, a 28. versben azt olvassuk, hogy az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon. Azt mondja, hogy az igaz embernek az elméje meggondolja, hogy mit szóljon. Kérdezhetek tőletek valamit? Ti mielőtt szóltok valamit, előtte gondolkodtok? Tehát mielőtt valamit mondanátok, előtte szoktatok gondolkodni? Vagy pedig csak úgy beszél az ember. Mond valamit, amit érez, vagy akar, vagy gondol. A Biblia azt mondja, hogy az igaz embernek az elméje meggondolja, hogy mit szóljon. Nem szól automatikusan, nem mondja ki mindjárt, amit gondol, hanem először végig gondolja, hogy most jó az, amit én mondani akarok, helyes az, amit én mondani akarok. Nem azonnal szól az ember. A beszéd, ami beszédünk, ahogy szólunk egymáshoz, és egyáltalán, hogy beszélhetünk, nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen, hogy micsoda áldás az, hogy beszélni tudunk. Láttatok néma embereket már, akik nem tudnak beszélni? Vannak néma emberek, akik nem tudnak beszélni. Milyen szörnyű lehet, nem tudják kifejezni a szavaikkal, a hanglejtésükkel a szeretetet vagy kedvességet. Szóval nagyon nagy csapás, ugye, ha valaki nem tud beszélni. Tehát nagy áldás, hogy mi beszélni tudunk, de hogy beszélünk? Óriási kérdés ez. Szeretnék egy másik igét is olvasni nektek a beszédről, Jakab apostol leveléből. Egy nagyon érdekes gondolatot szeretnék felolvasni. Azt mondja Jakab apostol, hogy a lovaknak, mitől lehet egy lovat irányítani? A ló mitől megy arra, amerre a gazdája akarja? Zablát tesznek a szájába. Tehát beleteszik a szájába, és akkor ezen keresztül vagy erre húzza, vagy arra húzza, a hátról ugye a kantát, és akkor ha erre húzza, akkor arra megy, ha arra húzza, akkor arra megy. Egy kis valami ugye itt van, és az irányítja az egész nagy testű lovat. Egy autó merre megy? Mi határozza meg, hogy az autó merre megy? Mivel lehet irányítani egy autót? Hát ti még nem vezettek autót, de láttátok a szüleitektől. Mi az, ami irányítja a kocsit? Mitől függ, hogy ebbe az irányba megy, vagy abba? A kormánytól, nem? Mekkora a kormány? Nagy a kormány? Egy ekkora valami, ugye kb. Az átmérőjét ilyet. És mekkora az autó? Hatalmas. És mégis a kormány dönti el, hogy merre fog menni az autó, az a nagy testű autó. És a Biblia azt mondja, hogy a lovaknak szájába zabolát vetnek, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. És itt a hajókról beszél, a hajók ugye még nagyobbak, sokkal nagyobbak általában ugye a hajók, mint egy autó, ugye mondjuk csak egy kis csónak olyan, mint egy autó, de a hajók is mély nagyok, és erőszelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordulnak, ahova a kormányos akarja. És utána a Biblia azt mondja, hogy így van az emberben a nyelv. A nyelvünk határozza meg az egész életünket, hogy mi fog velünk történni. Mi lesz a bizonyos élethelyzetekben a következmény. Mind a nyelvünk, a beszédünk dönti el. Pedig a nyelvünk mekkora? Hát gondoljunk bele, hogy a nyelvünk milyen pici, ugye az egész testünkhöz képest. Egy egész kicsi kis szerv a testünkben. És mégis a nyelvünktől függ, hogy milyen lesz az életünk. Meghatározza az egész életünk folyását. Tudjátok, mint mond a Biblia? Utána azt mondja, hogy egész pici a nyelv, ugye a testünkön belül. És utána azt mondja, hogy mégis egy csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. Láttatok már erdőtüzeket, vagy hallottatok erdőtüzekről? Óriási területeken ég. Tehát ég az erdő, vagy a tarló, vagy valami. Tudjátok, hogy sokszor mi okozza a tüzet? Valaki eldob egy cigarettát. Nagy dolog, egy pici kis cigarett, de még egy kicsikét égő cigarett. Nagy dolog eldobni? Nem, eldobja. És mi történik? Egy egész erdő felgyúl. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a beszéd ilyen. Ha én csúnyán szólok valakihez, bántóan szólok valakihez, az visszavág. veszekedés lesz belőle, háborúság lesz belőle, utána csapkodás lesz belőle, sértődés lesz belőle, és ki tudja, hogy mi lesz a következménye. Miért? Mert szóltam egy olyan szót, ami nem jó, ami nem helyes. Egy kis, helytelen szó hatalmas, rossz következményeket von maga után. Ezért a Biblia arra figyelmeztet, hogy vigyázzunk a nyelvünkre. Én egyetlen egy példát, egy bibliai példát szeretnék csak egy történetet egész röviden megjegyezni, és egy röviden összefoglalni egy történetet. Azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy ismeritek-e, bárcsak ne ismernétek még ezt a fajta beszédet, de van, amikor valaki úgy csípkelődik a beszédébe, úgy gúnyolódik, tesz olyan becsmérlő megjegyzéseket, olyan lekicsinylő megjegyzéseket a másikra, úgy kicsúfolja a másikat. Azt hiszem, hogy sajnos már ti is biztos találkoztatok az életben, hogy esetleg a társaitok így beszéltek veletek, remélem ti soha nem beszéltek így, de ti biztos, hogy hallottatok már ilyet. Iszonyú rossz következményei vannak ennek. A bibliai példa, amit szeretnék mondani, az Dávidnak a története. Dávid király, aki már ugyan felkent király, de még nem tudta elfoglalni a trónját, mert Saul van még a trónon, és üldözi Dávidot, életre halára keresi. És egyik alkalommal Saul, a király, aki Dávid üldözésére megy, egyik alkalommal fekszik a táborban, valahol, mindegy, egy erdőben, valamilyen területen fekszik a táborban, már este van, ott van mellette a fővezére is, ott vannak körülötte a katonák is, és ott fekszik Saul, és ugye a harcos embereknek ugye dárda van a kezében, és a dárdáját ott tartotta maga mellett, a földbe szúrva, ahol feküdt, és a feje mellett ott volt a dárdája leszúrva a földbe. Nyilván azért, hogyha bármi problémát észlel, azonnal fölkeljen, és egyből ott legyen a fegyvere a kezében. És mindenki elaludt. A seregnek a fővezére is ott aludt, Saul mellett, a király mellett. Így aludtak. És Dávid egy másik vitézzel együtt úgy gondolta, hogy bemegy az ellenség táborába, oda megy Saulhoz, aki őt kereste, és ugye mindenki aludt, mélységesen aludt. Azt mondja a Biblia, hogy mély álmot bocsátott az Úr Saulra, embereire, mindenkire. És oda megy Dávid, és mit csinál? Elveszi a dárdát, kihúzza a földből, elveszi a dárdát Saul feje mellől, és még a vizes korsóját is elveszi mellőle. Nem bántja az ellenségét, ugyan Saul meg akarja ölni Dávidot, de Dávid nem nyugodtan megölhette volna, de nem bántja, de ezt elvitte magával. Az Úr mély álmot bocsátott Saulra és embereire. Mikor már följött a nap, és jó tisztes távolból volt Dávid, akkor egyszer csak átkiált a hegyen, átkiált a táborba, és kiáltja a fővezérnek a nevét. Ábnernek hívták a fővezért. Az Úr adott mély álmot, ugye azokra az emberekre, hogy nem érzékelték, hogy a király mellől elviszik a dárdáját, hát a király meghalhatott volna. És Dávid oda kiált Abnernek, és azt mondja, na Abner, férfi vagy te egyáltalán? Hogy engedhetted meg, hogy a te urad mellől elvigyék a dárdáját? Meg is ölhették volna. Férfi vagy te egyáltalán? Egy gúnyoros, lekicsinylő beszéd. Noha az Úr adott mély álmot azokra az emberekre, ezért tudta elhozni azt a dárdát. Ennek az egy csúfolódó szónak, ennek a megvető kijelentésnek olyan következményei lettek utána egész Izrael az ország életében, mert Ábner a fővezér és Dávid, innentől kezdve Ábner esküt ellensége volt Dávidnak. Miért? Mert Dávid, noha nagy lelkű volt, nem bántotta a királyt, de a nyelvének nem tudott parancsolni. Kicsinylő, lekicsinylő, szurkáló, piszkáló beszéd, megvető beszéd, egy életen keresztül tartó ellenségeskedés, háborúság az egész országra kiható rossz következménye lett. Éppen ezért szívleljük meg, amit a Biblia mond, ne azonnal szóljunk. Valami nem tetszik nekünk, ne azonnal szóljunk, gondolkodjunk, Uram, mit mondjak? Valami fáj nekünk, ne azonnal beszéljünk. Bármi, ami úgy felötlik bennünk, ne azonnal mondjuk ki. Gondoljuk végig, hogy mi a kedves, mi a szép, mi a jó beszéd, és soha ne bántsuk egymást beszéddel. Köszönöm, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, Márk evangéliumához lapozzunk, És Márk evangéliuma 9. fejezetéből a 49 és 50. verset olvassuk el. Márk evangéliuma 9. fejezet, 49 és 50. versben a következő igéket olvassuk. Márk evangéliuma 9. fejezet, 49 és 50. vers ezt mondja. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Hadd olvasom el még egyszer ezt az igét Márk evangéliumából. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Teljesen egyértelmű, de kérdezem, ennek a két Biblia versnek mi a kulcsszava? Mi az a szó, amiről beszél itt Márk evangéliuma? Só. A sóról beszél. Mi az, hogy só? Mi a só? A Biblia, ez ugye jelkép, ugye, tehát egyértelműen ugye jelképről van szó. Milyen jelkép a Bibliában a só? Hol találkozunk az Ószövetségben először a sónak a jelképével? Mert hogy megértsük igazából ezt az egész történetet, ehhez meg kell értenünk a sónak a jelentését. Mózes 3. könyve 2. fejezetének a 13. verséhez lapozzunk. Mózes 3. könyve 2. fejezet 13. verse a következőt mondja. Minden te ételáldozatodat pedig sóval, sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója. Minden te áldozatodhoz sót adj. Milyen érdekes, már az ószövetségi ceremoniális törvények között, az áldozati törvények között itt szerepelt ez a felhívás, hogy minden te étel áldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te étel áldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója. Minden te áldozatodhoz sót adj. Röviden nézzük meg ezt az igét. Egyáltalán az ételáldozat mit fejezett ki? Mert ugye így kezdődik ez a Biblia vers, hogy minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval. Az ételáldozat mit fejezett ki? Az ételáldozat azt fejezte ki, hogy az ember, aki megértette az isteni megváltási tervet, a szeretetet, ugye amire egyáltalán az áldozat mutatott, ugye az elkövetkezendő igazi áldozatra, Jézus Krisztusra, aki megértette igazából a megváltásnak az üzenetét, az az ember az anyagi javaiból is örömest ad az Úrnak. Ez volt az ételáldozatnak ugye a jelentősége, de mit kellett ehhez hozzátenni? Sót. Mert a só, azt olvassuk, hogy a só, nézzük meg még egyszer, figyeljük meg ezt a kifejezést, a te Istened szövetségének a sója nélkül értéktelen. Mi az, hogy az Isten szövetségének a sója? Álljunk meg egy pillanatra, mert muszáj ezt a lépést is tisztázni, hogy igazából értsük ezt a mózesi igét is. Mi az Isten szövetségének, az emberrel kötött szövetségének a lényege? Mi az, hogy az Isten emberrel kötött szövetségének, ugye, a sója? Mit jelent az? Milyen alapon köthet Isten az emberrel szövetséget? Nem tudom, ezen gondolkodtunk-e már. Mi az az egyedüli alap, amin az Isten az emberrel, a bűngyűlölő Isten, a bűnös emberrel szövetségre léphet? Ez nem más, mint az ő parancsolata és törvénye. Ő elmondja, hogy ember, mit tegyél, mit ne tegyél. Hogy lehetsz velem élő kapcsolatba? Igen, de a bűn ott van az én életemben. Tehát elmondja, hogy mit tegyek, de a bűn ott van, mint egy akadály Isten és ember között. Éppen ezért az Isten ezt az akadályt, a bűn akadályát Jézus áldozatával hidalja át, hogy Jézus meghal az emberért, azért szeretetből, az ember iránti szeretetből meghal az emberért Jézus, azért, hogy én az Istennel ismét élő szövetségbe léphessek és kerülhessek, ott lehessen a békesség szövetsége Isten és ember között Jézus szeretetből hozott áldozata alapján. És erre az áldozatra az ember hogy válaszol? Hogy az Isten iránti szeretetre szeretettel válaszolva az ő törvényeit és az ő parancsolatait megtartja. Tehát a szövetségnek, ugye az alapja a törvény, de a lényege a szeretet. Tehát szeretet nélkül, az Isten ember iránt tanúsított szeretete nélkül, és az ember Isten iránt tanúsított szeretete nélkül nincs szövetség Isten és ember között. Az áldozat is hiába lenne az Isten részéről, hogyha az emberben hiányzik a só, hiányzik a szeretet. Istenben ott van a szeretet sója. De vajon bennünk ott van-e a szeretet sója? Éppen ezért mondja a Biblia, éppen ezért hívja fel a figyelmet arra az Úr, hogy minden áldozatot hoz, adjál sót. Minden Istennek való szolgálat az ember részéről a szeretet hatalmas indítékából táplálkozzon. Ha az emberben nincs szeretet az Isten iránt, akkor minden vallásos cselekedetünk értéktelen. A szeretet ad igazából ízt, lényeget az Isten-ember szövetségének és kapcsolatának. Igen, ez a béke szövetség, az Istennel kötött szövetségnek ugye a súlya, a szeretet. Csak hadd kérdezzem meg, hogy azt mondtuk ugye, hogy a törvény, ugye, ami az Isten és embernek ugye a közös platform, hogy úgy mondjam, az Isten kinyilvánítja a törvényét. De mi a törvényben? Mi a legnagyobb parancsolat a törvényben? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. Szeresd. Isten és ember kapcsolatának a lényege a szeretet. Emlékszünk rá, csak egész gyorsan szeretném megemlíteni kívülről. Emlékszünk rá, amikor Péter megtagadja Jézust, és utána Jézus visszaiktatja Pétert a szolgálatba. A szolgálatnak és a tanítványságnak egyetlen egy feltételét említi Jézus, egyetlen egy dolgot kérdez Pétertől. És mi az, amit kérdez? Szeretsz-e engem? Ez az egyedüli, amit kérdez. Lehetnek az embernek ragyogó képességei, lehet az embernek kitartása, bölcsessége, igeismerete, minden lehet az embernek. De ha nincs az emberben a szeretet sója hiányzik az emberből, az Istennel való kapcsolata az embernek hiányos, nem is lehet teljes, sőt nem is lehet valódi, és minden munkánk hiába való és értéktelen enélkül. Ennyi bevezetést szerettem volna tartani a Márk evangéliumában található igéhez, tehát a só az nem más, mint a szeretetnek a sója. És ezek alapján még egyszer olvassuk el, ennek hátterén olvassuk el még egyszer az alapigét. Azt olvassuk, mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Fölvetődik a kérdés ezek után, hogy Jézus miért hangsúlyozza ennyire a szeretet sójának a fontosságát az emberi kapcsolatokban is. Mert ugye arra futtatja ki Jézus, hogy legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Mi az előzménye annak, hogy Jézus ezt a felhívást intézte a tanítványaihoz? Ehhez végig kéne olvasnunk a 33. verstől, ugyanebben a fejezetben, a 33-tól végig a 48-ig, de ezt nem fogjuk most tenni, csak rövid részleteket fogunk felolvasni, és néhány szóban összefoglalom majd az előzményeket. A 33. verstől a következőt látjuk. És elment Kapernaumba, ugye mármint Jézus, és odahaza megkérdezte őket, mármint a tanítványait, hogy mifelett vetekedtek egymással az úton. De ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb. És leülvén odaszólította a 12-t, és mondta nékik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. És ugye akkor Jézus egy kisgyermeket előállít, oda teszi középre, ugye, és mondja a kisgyermekről szóló hasonlatot, példát. Ez volt az egyik történés. ebből fakadt egy másik történés, a 38. versben, János pedig felelt Jézusnak ugye erre a szavára, és mondta, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, és aki nem követ minket. És eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Itt álljunk meg egy pillanatra. Az első történés, amiről olvasunk, hogy egymás között afelett vetekedtek, hogy ki a nagyobb, ugye az út közben, ez helyes vagy helytelen volt a tanítványok részéről? Ugye? Teljesen természetes, helytelen volt. De ez a 38. versben található történet részlet, amikor János elmondja azt, hogy láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, és aki nem követ, és eltiltottuk őt. Ez helyes magatartás volt János és a tanítványok részéről, vagy nem volt helyes magatartás? Helyes volt, vagy nem volt helyes? Az elsőről ugye egyértelműen megállapítjuk, hogy nem volt helyes, de ez a másodikkal vajon ezzel mi van? Hadd mondjuk, ez is helytelen volt. Ez a reakciójuk is helytelen volt a tanítványoknak, és szeretném a kettőt összekapcsolni, mind a kettő reakciónak és magatartásnak egy ugyanazon gyökere van és volt. És erről szeretném, hogyha most közösen meggondolkodnánk és beszélgetnénk. Mindenekelőtt szeretnék felolvasni a Jézus élete 370. oldaláról egy mondatot. Jánosék azt hitték, ugye János és a tanítvány társai, hogy uruk tisztességéért akadályozták ezt az embert, de most kezdtek rájönni, hogy a magukét féltették. Kiváltságos lelkületet dédelgettek magukban. A magukét féltették. Kiváltságos, kivételezett helyzetben gondolták magukat, és ebben nem akarták, hogy más is belekerüljön. Mi volt mind a kettő jelenetnek a probléma gyökere, a két jelenetben a probléma gyökere? A féltékenység és az irigység. Féltékenység és irigység, ez motiválta mind a két helytelen magatartást és cselekedetet. Ugye az, hogy ki a nagyobb közöttük, gondoljuk végig, hogy a tanítványok között az örök versengésnek a témája ez volt. Ugye a múlt heti szombatiskolában is tanultunk erről, hogy a tanítványok ezért nem tudták, a 9 tanítvány ezért nem tudta meggyógyítani azt a gyermeket, akit az apa odahozott Jézus, odahozott a tanítványokhoz, noha már korábban gyógyítottak és üztek ördögöket, de azért, mert irigy volt a 3 tanítvány társa, akiket Jézus magával felvitt a megdicsőülés hegyére. Az irigység meggátolta az Istennel való kapcsolatukat, és ezért nem tudták meggyógyítani azt a beteg gyermeket. És most itt nézzük meg, egyértelműen ugyanez a magatartás, ugyanez a lelkület látszik bennük, az irigységnek a lelkülete. És éppen ezért nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről a kérdésről, csak röviden néhány gondolat erejéig, mert utána kitérünk újból a Biblia versnek, az alapigének egyik fő mondani valójára. De nézzük meg azt, hogy miért baj az, ha az ember irigységet, féltékenységet táplál a lelkében. Miért baj ez? Egyáltalán nagyon nagy baj ez? Nagyon nagy baj ez? Hát ennél sokkal nagyobb bűnök és rossz dolgok vannak ebben az életben, nem? Hát mennyi minden galád és gonosz tettet látunk az életben? Hát akkor most ezzel bajlódjunk, hogy irigység vagy féltékenység az ember szívében. Egy idézetet szeretnék megemlíteni az Igehirdetések és Beszédek című könyvből. A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket az Isten országából. Emlékszünk az énekek éneke igéjére? Fogjátok meg a rókafiakat, a kis rókákat, azok pusztítják el a szőlőt. Igen, tehát a jelentéktelennek vélt bűnök. De nézzük meg, hogy miért ekkora baj az irigység és a féltékenység. Szeretném megkérdezni, hogy mit árt az ember, vagy egyáltalán magának árt-e az ember, ha valaki féltékeny vagy irigy a másik emberre? Jó-e az az embernek, ha irigy és féltékeny? Mit okoz az emberrel az irigység és a féltékenység? Hadd mondjam, az irigy, féltékeny embernél boldogtalanabb ember nincs ezen a világon. A Biblia azt mondja, hogy az irítség, példabeszédek könyve 14. fejezetében, a 30. versben, hogy az irítség a csontoknak a rothadása. Egy nagyon-nagyon szörnyű példát szeretnék megemlíteni, és azért mondom, hogy szörnyű példa, mert tényleg szörnyű, de nem tudom, hogy hallottatok-e már a ráknak arról a fajtájáról, amikor átterjed a csontra. Állítólag az valami olyan fájdalom, amikor belülről a csontjait marja az embernek a fájdalom, az valami olyan, hogy az csillapíthatatlan. Szóval annál nagyobb fájdalom szinte kevés létezik. És amikor azt mondja, hogy az irítség, ugye a testnek, a csontoknak a rothadása, akkor ezzel azt akarja elmondani, hogy az irítség és a féltékenység valami olyan kárt tesz az emberben, az irigy és féltékeny emberben, amihez hasonló és amihez fogható kevés van ebben a földi életben. De hadd kérdezzem meg, hogy rossz-e a másik embernek, akire az irítség irányul? Okozok-e én bajt a másik embernek azzal, ha irigy vagyok rá? Hát irigy vagyok a szívemben, belülről, lelkemben, vagy féltékeny vagyok rá, de most hát jó, hát belülről ezt érzem, most baj ez? Ártok-e vele a másik embernek? Ha ártok, miért ártok a másik embernek ezzel? Azért, mert ha én irigy vagyok valakire, féltékeny vagyok valakire, akkor nem tudok hozzá szeretettel viszonyulni. A szeretet nagy parancsát nem tudom betölteni a másik emberrel való kapcsolatomban. Meggátol abban, hogy igazi szeretettel, önzetlenül viszonyuljak a másik emberhez. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. De hogy micsoda hatalmas következményei vannak az irítségnek, a 27. fejezetet a példabeszédek könyvéből lapozzuk fel. Mennyire komoly dolog ez a kérdés, hogy a Biblia milyen módon hangsúlyozza, azt nézzük meg példabeszédek könyve 27. fejezetéből, és ott olvassuk el a 4. verset. Mit mond az ige? A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de ki állhatna meg az irítség előtt? Mit mond ez az ige? Szörnyű dolog a harag, az indulat. Ugye milyen károkat tud okozni egy másik emberben, ugye meg emberi kapcsolatokban a harag, a dű, az indulat, de az indulat egy idő után lecsendesedik. És mit mond, hogy folytatódik az ige? De ki állhat meg az irítség előtt? Az irítség sokkal pusztítóbb és rombolóbb, mint a tomboló harag. És éppen ezért óriási veszély ez az ember életében. De nézzük meg csak röviden néhány gondolat erejéig, hogy honnan származik az irítség, a féltékenység. Honnan származik? Honnan van egyáltalán irítség, féltékenység? A mennyből származik, Sátántól származik. Sátántól származik az irigység és a féltékenység, ugye aki a mennyben Jézus helyét megirigyelte, és hasonló akart lenni az Istenhez. Megirigyelte Jézus Krisztusnak a helyét. És szeretném megkérdezni, hogy hova vezetett a Sátánban megfogant irítség és féltékenység. Hova vezetett? Egy szót mondanék csak ki, vagy egy rövid mondatot. Isten gyilkos lett belőle. Isten gyilkos lett belőle. Mert az irítség és a féltékenység ott volt a szívében, ápolta, és ennek ez lett ugye a messzeható következménye. Most nem is akarom igazából végigvezetni, mert ismerik a történetet, csak a következményről szerettem volna szólni. De szeretném föltenni azt a kérdést, hogyha irigy valaki valakire, féltékeny valaki valakire, akkor általában hogy fog viszonyulni az esetek többségében a másik emberhez? El fogja kezdeni mondani, hogy képzeljétek el, én irigy és féltékeny vagyok XY-ra. Ezt fogja csinálni az ember? Nem. Hol hordja az ember az irigységet, a féltékenységet? A szívében. És mégis, milyen módon fog ez felszínre törni? Milyen módon fog felszínre törni? Hogy az ember elkezd rosszat mondani a másikról. Elkezdi becsmérelni. elkezdi lekicsinyelni, hibát talál a másikban, kipellengérezi, hogy kicsinyítse a másikat, és az önmaga nagyságát próbálja ezzel valamilyen módon ugye előtérbe helyezni. Hadd mondjam, az irigységnek nagyon jó szeme van. Az irigységnek van a legjobb szeme. És az ember ezt teszi. Sátán mit csinált a mennyben? Irigy volt Jézusra. És mit csinált? Mindenféle hazugságot mondott az Istenre. Ugyan ez van a földi életben is. Igen, az ember a szívében hordja az irigységet, de azt kell, hogy mondjuk, hogy tönkre teszi az emberi kapcsolatokat, és hihetetlenül gonosz tetteknek a meleg ágya. Még egy gondolatot szeretnék az irigységről megjegyezni, és nincs idő arra, hogy felolvassuk, de Ezékiel könyve 28. fejezetében olvassuk el otthon Sátán bukásának a történetét, a 12-től a 14-ig terjedő verseket különösen szeretném most kiemelni, csak kívülről fogom elmondani. Emlékszünk arra, hogy amikor az Úr bemutatja Sátán állapotát, vagy teremtésbeli állapotát, akkor leírja azt, hogy Sátán tele volt, leírja ugye, hogy mindenféle drágakő, kincs, ékszer, aranyból voltak a mélyedései, a karikái, és szóval olyanokat ír le, ami nyilván nem azt kell elképzelni, hogy különféle drágakövek voltak így kitűzve rajta a testén, hanem annyira tökéletes volt, csodálatos volt bölcsességében, képességeiben, mindenben. Tehát az irigység nem abból fakadt, hogy ő volt a legutolsó a rangsorban, hanem miből fakadt, hogy volt nála valaki, aki még többen rendelkezett. Tehát mi a jellemzője az irigységnek és a féltékenységnek? Nem csak akkor, sőt általában nem akkor lángol fel, hogyha valaki mondjuk egy sorban a legeslegutolsó, hanem amikor valaki több egy kicsit nálam, valaki előbbre jutott nálam. És figyeljük meg, hogy a féltékenység, az irigység általában olyan területen jelentkezik, amikor az az adott valaki, akire éppen az irigység irányul, ugyanazon a területen tevékenykedik mondjuk az emberrel. Gyorsan, ezt nehéz általánosságban megfogalmazni, egy-két példát szeretnék megemlíteni. Például mondjuk egy munkahelyen dolgoznak egymás után az emberek, ugye ugyanabban a munkakörben, egy irodában, az egyiket megdicsérik és kiemelik, és a másikat pedig nem. Mi történt? Csak egy kicsit megdicsérik. Már is megjelenik az emberben a féltékenység. Vagy például művészek között. Ugye az egyik jobban zongorázik, vagy jobban hegedül, a másik is nagyon szépen játszik, de az egyik egy kicsikét jobban. Egyből megjelenik ugye az emberek közötti féltékenység. Figyeljük meg a mi életünkben is. Olyan sokan azt mondják, hogy ó, de hogy vagyok féltékeny, meg nem vagyok így. Ez, ha valami, ez soha nem fogant meg bennem, én nagyon távol vagyok ettől. Nem vagyok én féltékeny, meg irigy munkácsira, milyen gyönyörűen festett, én egy egyenes vonalat nem tudok húzni, de hogy vagyok én irigy. Hányan mondják így, olyan sok embertől hallottam ezt az életbe. Vagy nem kellene nekem akkora gazdagság, hogy mit tudom, én jachtom legyen az Adrián, és csak baj van vele, meg mit tudom. Nem, de hogy én nem vagyok irigy, nem kell nekem. Igen, de hadd tegyem fel a kérdést, hogyha a munkahelyen a szomszéd asztalnál ülő 10 000 forinttal több fizetésemelést kap, mint én, megjelenik az irigység és a féltékenység? Pedig csak 10 000 forintról van szó. Hadd tegyem fel a kérdést, nekem úgy a múltkor eszembe jutott, amikor ilyen gondolatokkal foglalkoztam, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy ki az, aki közülünk igazából a szívén belül mondjuk Bill Gatesre irigy és féltékeny? Ki az? Senkinek eszébe nem jutna, nem? Tudjuk, hogy ő a világ egyik leggazdagabb embere. Na de hogyha a másik, akit ismerek, és akkor az valamivel erőrébb jutott. Itt, ilyen módon, az emberi kapcsolatokban, ilyen szinten jelentkezik az irigység és a féltékenység. És a tanítványok között is. Mi volt? Hát Jézussal együtt gyógyítottak, ördögöket üztek. Na igen, de azt a másik hármas most fölvitte a hegyre magával. Szóval nem arról volt szó, hogy ők tényleg a senkik senkiei voltak, Tehát bennünket is ugyanilyen szinten fenyeget az egymással való kapcsolatunkban az irigység és a féltékenység. A másik népszerűbb. Őt jobban szeretik egy kicsit. Már is megjelenhet Sátán, ott jön a féltékenységgel és az irigységgel. Gondoljunk Jakab apostolnak a levelére. Azt mondja Jakab apostol, avagy azt gondoljátok, hogy hiába mondja-e az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk van. Azt mondja, igen, ezt mondja Jakab a negyedik levelében, mindenkiben ott van Sátánnak ez a kísértése, minden emberben ott van. És éppen ezért az Úr nagyon hangsúlyos figyelmeztetéseket küld nekünk ezzel kapcsolatban. De azért egy kérdést, egy ellenőrző kérdést szeretnék feltenni, hogy hogy tudjuk lemérni azt, hogy van-e bennünk féltékenység vagy irigység valakivel szemben? Hogy tudjuk mi ezt lemérni? Olyan könnyen kimondjuk, hogy ó, hát bennünk nincs ilyen. De honnan tudjuk igazából mi ezt lemérni? Van egy nagyon-nagyon biztos fokmérője ennek. Ha nem tudok a másik emberrel együtt örülni az ő örömének bármilyen szinten, akkor féltékeny vagyok rá. Ha nem tudok örülni annak, hogy a másik munkatársam 10 000 forinttal több fizetést kapott, fizetésemelést, és legalább könnyebb lesz neki, mert könnyebben tudja majd fizetni ezt vagy azt, ha nem tudok vele együtt örülni, hanem kesergek, és ugye, hogy én miért nem. Az ember nem áll meg itt, hogy én miért nem, de ő miért, ugye? Akkor már irigy vagyok. Ha nem tudok örülni, hogy a másik embernek, az ismerősömnek, a barátomnak a családi élete virágzik, közben pedig az enyém romokban van, ha nem tudok örülni az ő örömének, irigy vagyok vele, irigy vagyok rá, és féltékeny vagyok. Ha nem tudok örülni, hogy a gyermeke ilyen vagy olyan pozitív eredményeket ér el sikeres, az enyém pedig bukdácsol, és ezt is ezt teszi, ha nem tudok örülni azzal, hogy vele együtt, hogy az ő gyereke milyen, akkor irigy és féltékeny vagyok. És vigyázunk, az emberi kapcsolatainkat a leginkább megmérgező tényező a féltékenység és az irigység. És ez volt ennek a hátterében, hogy Jézus ezt mondta a tanítványainak, amit itt Márk evangéliumában olvastunk, Márk evangéliuma 9. fejezetében. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni azzal kapcsolatban, hogy miért annyira veszélyes, hogyha mi itt ápoljuk magunkban a féltékenységet, vagy az irigységet. Teljesen mindegy, hogy milyen vonatkozásban, de megtűrjük a lelkünkben a féltékenységet és az irigységet. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a mennyben, ha az Isten kegyelméből üdvözülünk, minden egyforma lesz, és minden megváltott egyforma jutalomban fog részesülni? A szónak abban az értelmében igen, hogy mindenki ott lesz a mennyben. De emlékszünk arra a kijelentésre, amikor a kiosztott gyírák példázatában Jézus azt mondja, hogy jól vagy, jó és hűszolgám, ugye mondja, legyen birodalmad 5 városon, legyen birodalmad 2 városon, legyen birodalmad 1 városon vagy. Tehát a jutalom különböző mértékét vetíti előre a Biblia. És itt szeretnék az Igehirdetések és Beszédek című könyvből egy rövid idézetet olvasni. Nem is olvasom végig, mert még egy pár gondolatot szeretnék megjegyezni 162-163. Oldalról, csak a lényeget szeretném olvasni. Ha mi ilyen lelkülettel oda kerülnénk a mennybe, figyeljük, mit olvasunk, le akarnánk kapni a koronát a másik ember fejéről, mert fényesebb. Nem döbbenetes ez a mondat? Szóval le akarnánk kapni a koronát a másik ember fejéről, a másik megváltott fejéről, mert fényesebb a miénknél. Irigykedni kezdenénk, és olyan rosszul élnénk, mint amikor a Sátán elkezdte a mennyben az Isten elleni lázadását. Nem döbbenetes egy idézet? Még egy-két mondatot olvasok belőle. Ezért Isten próbaidőt adott az embernek, és mi rövidesen kimunkáljuk jellemünket. És ugye itt a fényképészről beszél, ugye, ahogy valakit lefényképez, minden vonását hűségesen megörökíti, úgy a menny, és ugye rögzíti minden egyesünk jellemét. És most figyeljük, a jellem a mennybe megy, és a földön alakították ki. Odafönn följegyzik, milyen jellemvonásokat tanúsítunk. Ha a Sátán vonásait tanúsítjuk, az olyan jellem nem talál helyet odafönn a mennyei udvarokban. ezért fontos, hogy egyáltalán mit engedünk, hogy a lelkünkben gyökeret verjem. És ennek a hátterén mondta Jézus, amikor az irigységüket, féltékenykedésüket megfette, ezek után mondta azt Jézus, amit olvastunk, hogy jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Egy gondolat erejéig még szeretnék kitérni arra, hogyha van bennünk irigység és féltékenység, akkor a szeretet sója nem lehet bennünk. Ha én irigységet, féltékenységet megengedek és megtűrök bárkivel való kapcsolatomban, hadd mondjam ki, tudom, hogy nagyon keményen hangzik, de ki kell, hogy mondjam, akkor nem szeretem az Istent. Akkor az Istennel való kapcsolatomból is hiányzik a szeretetnek a sója. Mert az nem lehetséges, hogy az Istennel való kapcsolatomnak ugye a lényege, ugye a só, a szeretet, de ugyanakkor az emberek felé ezt nem gyakorlom. Tehát ez lehetetlen. Ha hiányzik az Istennel való kapcsolatomból, akkor az emberekkel való kapcsolatomból, bocsánat, és ennek ugye az egyik nagyon-nagyon biztos fokmérője, ugye a féltékenység és az irigység, akkor az Istennel való kapcsolatomból is hiányzik a szeretet. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy bibliai szakaszt felidézni János első levele 4. fejezetéből, a 20-21. verset és az 5. fejezet első versét. Egymást követő biblia versek, és figyeljük meg. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. És most figyeljük a következő verset, az 5. fejezet első versét. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Mit mond? Aki szereti a szülőt, az azt is fogja szeretni, aki attól született. Az szeretni fogja a testvéreit is, aki szereti a szülőt. És éppen ezért egyértelműen biztosan kimondhatjuk, hogyha irigység, féltékenység van emberi kapcsolatainkban, akkor hiányzik a szeretet sója az Istennel való kapcsolatunkban is. De szeretném megkérdezni, hogy az Úr azt mondja, hogy legyen bennetek só és éljetek békében egymással, tehát ugye egyértelműen felhív erre, de hogy juthatok én el erre? Hogy juthatok én el erre? Hogy vedhetem ki az irigységet és a féltékenységet a szívemből a másik ember iránt? Hogy juthatok el teljes győzelemre e felett? Egész röviden szeretném a következőket megemlíteni. Az első az, és azért szeretném megkérdezni, hogy ezt a bűnt, vagy erről a bűnről beszél-e a 10 parancsolat? A 10. parancsolat. Ne kívánd. Tehát a 10. parancsolat rámutat, ugye ennek a forrására, ugye, tehát egyáltalán rámutat erre a bűnre. És... ugyanakkor a parancsolatokról pedig azt olvassuk az igében, hogy a törvény, az isteni parancsolat Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Miért? Mit jelent ez? Hogy a parancsolatokat, hogyha végignézzük kiváltképpen a 10-et, akkor megláthatjuk azt, hogy nem tudjuk magunktól megtartani. Mert magunktól a bűnre hajló természetünk irigységre, féltékenységre hajlamos. Ezért Krisztushoz kell nekünk menekülnünk, és könyörögni azért, hogy a bűnt, a hibát, ami jelen esetben, ugye, amiről beszélünk, irigység és féltékenység formájában van jelen az életünkben, vesse ki a szívünkből, égesse ki a szívünkből. És hadd mondjam, ide-oda megy ez, ugye? Tehát fordítva is igaz, ebből az irányból, abból az irányból is igaz, hogyha én szeretem a másik embert, akkor nem leszek féltékeny rá, ugye? Tehát ugye ez a kapcsolat teljesen egyértelmű. De itt szeretném egy példával azért ezt is megvilágítani. Olyan érdekes ez, Biztos, hogy akiknek gyerekeik vannak, és én általában azért az egészséges lelki világú szülőkről beszélek azért, de gondoljuk meg azt, hogy hányszor van az például egy felnőtt ember életében, hogy nem tudta megvalósítani a terveit, vagy valamit nem tudott elérni ebben a földi életben. És amikor a gyereke ugye kezd felnőni, abba a korba érni, hogy bizonyos dolgokat el tud már érni, meg tud valósítani, ugye akkor a szülő, amit ő maga nem tudott elérni, mit csinál a gyerekkel, hogy a gyerek el tudja azt érni? Segíti. Hogy el tudja érni azt, amit esetleg ő nem tudott soha az életben megvalósítani. És amikor a gyereke eléri ezt vagy azt, akkor mit csinál a szülő? Féltékeny a gyerekre? És irigy a gyerekre, hogy ő azt elérte? Nem. De miért? Mert szereti. Egyetlen egy kulcsa van ennek. Egyszerűen azért nem, mert szereti. És annak örül, hogyha ő már nem is tudott előre jutni valamiben, de legalább annak a másiknak sikerült, a gyerekemnek, akit szeretek. Ha így szeretem a másik embert, akkor soha nem lesz irigység vagy féltékenység a szívemben. És itt szeretnék felolvasni egy másik idézetet is, ugyancsak az Igehirdetések és Beszédek című könyvből a következőt olvasom. Éppen ezért mi a megoldás? Így olvasom az idézetet. Munka vár ránk a gyülekezetben is, csodálatos munka. Szeretnetek kell, mint még sohasem szerettetek. Ugye, felhívás, de mit kezdjünk ezzel? Hát hogy tudok erre eljutni? Azt mondja, szeretnetek kell, mint még soha nem szerettetek. Folytatja tovább. Esedeznetek kell hozzá, mint még nem esedeztetek. Keresnetek kell őt, mint még sohasem kerestétek. Mit mond? Csak is imával, könyörgéssel, az isteni erő igénylésével tudjuk legyőzni a szeretetlenséget, amelynek egy nagyon-nagyon markáns és durva kinövése, ugye az irigység és a féltékenység. Igen, szeretnetek kell, de ehhez úgy kell esedeznetek, mint még soha, és úgy kell keresnetek őt, mint még soha nem kerestétek. Szeretném azt elmondani, hogy akik vették már fel a küzdelmet belső lelki problémákkal, irigységgel, féltékenységgel, szeretetlenséggel, minden más belső lelki akadállyal, mindazok pontosan tudják, hogy ez a legnagyobb küzdelem az emberben. Ennél nagyobb küzdelem nem létezik, de ennél nagyobb győzelem sem létezik, mint mikor az ember e felett győzedelmeskedni tud, és el tud jutni az igazi szeretetre. És az utolsó idézetet a következőképpen olvasom. Az Igehirdetések és Beszédek 30. és 31. oldaláról. Krisztus mélyen a szívén viseli az emberiséget. Ezt mondja, amennyiben testvéreim közül a legkisebbel cselekedtétek, velem cselekedtétek. És most figyeljük ezt a mondatot. Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Ha én irigységet, féltékenységet melengetek, vagy engedek meg valaki iránt a szívemben, akkor kivel bánok rosszul? Jézussal. Ugyanezt tenném a mennybe Jézussal, mint amit Sátán is tett Jézussal. Legyetek hát nagyon elővigyázatosak, miként sebzitek meg testvéreitek szívét. Csak nem hazaérkeztünk, már csak rövid ideig leszünk zarándokok és idegenek. Az egész menny szívén viseli az emberek üdvösségét. Utána így folytatja, egy kis részt kihagyok, utána így olvasom. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Én úgy szeretem ezt az idézetet, egyszer már a Murkor egy, az már régebben volt, de felolvastam, de még egyszer hadd olvassam. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Gondolkozzatok folyvást a jobb mennyei hazáról. És most figyeljük. Már itt a földön tanuljátok meg énekelni az éneket. Milyen éneket tanuljunk meg itt a földön? Annyi éneket tudunk, milyen éneket tanuljunk meg? De ehhez egy Biblia verset is hadd olvassak fel. A Kolossé levél 4. fejezet 6. versét, hogy megértsük ezt az éneket, amiről itt beszél. A Kolossé levél 4. fejezet 6. verse. Nézzük meg, mit mond. Azt mondja, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen. És milyen? sóval fűszerezett. Hogy tudjátok, mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Mit mond? A ti beszédetek sóval legyen fűszerezve. Tehát a szeretet ömöljön a ti ajkaitokon. És ezek után olvasom még egyszer az idézetet, és tovább is fogom folytatni. Azt mondja, már itt a földön tanuljátok meg énekelni az éneket. És magyarázza, a legszebb ének, melyet megtanultok, az az egymáshoz való szeretettel szólás. Hiszen a mennyben a lakosok dolga, hogy egymás örömére legyenek. Mi lesz a dolgunk a mennyben? Hogy mindenkit tiszta szívből szeretve, szeretettel szóljunk egymáshoz, egymásnak áldására legyünk. De ezt hol tudjuk megtanulni? Nem majd ott, itt most, itt a földön kell nekünk ezt megtanulnunk és egyre eljutnunk. Hozd be ebbe az életbe az összes mennyet, amennyit csak tudsz. Élő Jézusunk van. Hadd diadalmaskodjunk az élő megváltóban, aki örök üdvösséggel szolgál minket. És még egyszer ennek alapján az alapigét olvassuk fel, hogy rögzüljön bennünk Jézusnak ez a nagyon-nagyon fontos kijelentése Márk evangéliumából. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 310-es számú énekünket, a 310-es számú ének első három versét.
Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, nem tudunk mást mondani neked, csak az, hogy köszönjük. Köszönjük neked a te ígéd szavait, köszönjük a te ígédnek a fedését a mi életünkben, és köszönjük, hogy te a te ígédet azt akarod, hogy bevilágítson a mi életünkbe, a mi szívünkre, a szívünkbe, hogy két élő éles kardként valóban eljusson a szívnek és a velőknek megoszlásáig. Urunk, amikor a te ígédből halljuk ezeket a felhívásokat és gondolatokat, Urunk, adjad, hogy a te ígéd reflektorfényében mindig önmagunkat állítsuk. Ne engedd Istenünk, hogy olyan gondolataink legyenek, hogy ezek az igék kire illettek és kire jellemzőek, hanem Urunk, adjad, hogy egyedül arra gondoljunk, hogy hol van hiba, bűn, vétek mi bennünk, hol van megbújva esetleg lappangó módon, vagy lehet, hogy már kifejlődött módon, hol van bennünk irítség, féltékenység. Urunk, adjad, hogy a magunk hibáját lássuk meg a te igéd fényében. Ne engedd, Urunk, hogy hárítsunk, ne engedd, Urunk, hogy mentegessük magunkat, hanem Urunk, adjad, hogy szívünk mélyéből tudjunk köszönetet mondani neked azért, hogy te bevilágítasz a mi életünknek a rejtekeibe is azért, hogy lehetőséget adj nekünk a veled való küzdelemhez, hogy imában tudjunk könyörögni, esedezni, hogy tisztítsad meg a szívünket mindettől, hogy üdvözíthess bennünket. Köszönjük, hogy rávilágítasz bennünket, hogy ezzel a bűnnel nem üdvözíthetsz bennünket. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te adod is az erőt hozzá. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem csak feltárod a te ígéd kívánalmát, és utána magunkra hagysz bennünket egy reménytelen küzdelemben, hanem Urunk, te megígérted, hogyha mi tőled kérünk, te új szívet adsz nekünk, tiszta szívet teremtesz bennünk. De Urunk, tudjuk, hogy ehhez idő kell. Urunk, bocsássad meg, hogy ebben a rohanó világban olyan keveset tudunk nálad időzni, olyan keveset tudunk a te ígéddel veled imádságban eltölteni. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy igazi időt tudjunk, minőségi időt tudjunk arra szánni, hogy elcsendesedjünk te nálad, és olvassuk a te szavadat, a te ígédet, és küzdjünk veled imádságban azért, hogy szabadítsál meg bennünket minden bűnünktől. És köszönjük az ígéretet, hogy aki kér, az mind kap, aki keres, talál, az zörgetőnek megnyittatik. Taníts meg, Urunk, keresni, kérni, zörgetni, hogy elnyerjük mindazt az áldást, amit adni akarsz nekünk. Amen.
Amen. Távozás előtt a megkezdett 310-es számú énekünknek a 6. versét énekeljük.